Mi aztán leugrottunk nagy rémületünkben, nekem semmi bajom se lett, de a szegény madám megütötte magát. Istenem, talán baja is lesz. Nagyon fáj még, madám Krisbai. Madám Krisbai felnyitotta eddig behunyva tartott apró, szúrós, sárga szemeit, és mindjárt az első, amit a világból megpillantott, a Veronka rendetlenségbe esett frizurája volt. Igazítsa meg a fejét, figyelmezteté franciául, aztán nyögött egyet-kettőt, és újra bezárultak a szempillái. Veronka ijedten kapott a hajához. Hát csak ugyan lekapcsolódott az egyik fonat. Jaj, a hajam! Sikoltott fel kislányosan, és mind a két kezét oda tapasztá, majd egész halvány fehérré válva dadogta. A hajtőim is kiestek, amikor leugrottam, nem csak a fülbevaló. Istenem, mit csináljak?
Eresse le a másik fonatot is,
javasoltam rabucsán.
Úgyni! Isten úgy segéljen! Szebb így! Hát nem igaz, ügyvéd úr!
Szebb-szebb, veté oda Gyuri hanyagul, amint most kénytelenül ráveté tekintetét a két sötétkékbe játszó bársonyos varkocsra, mely a Madonna arc körül kezdődik, s egész le az ezer virágú fodros szoknyácska aljáig lógott le. Ez hát a glogovai pap húga. Hihetetlen. Talán csak álmodik. Nem így képzelte ő a pap húgokat. Elhízott, kacsajárású, pirosposgás húgok ezek, akik idők jártával hasonlítani kezdenek a plébánosaikhoz. Pomáde illatuk van és tokájuk. Toka nélkül nincs a parókiákon szépség. Az ügyvéd igyekezett szóhoz jutni. Képzelem, nagyon megijedt. Nem nagyon. Nem is tudom, hogy egyáltalán megijedtem-e. De most kezdek már félni. A testvérem kétségbe lesz esve. A pap? Igen, a pap. Ő nagyon szeret engem. Oda lesz, hogy nem jöttünk haza. Pedig nem tudom, hogyan és mikor mehetünk.
Na bizony, szólt közbe biztatólag bravucsán. A lovak megvannak, kocsit meg majd szerzünk kölcsön.
Veronka háta megborzongott, megrázta a fejét, a két nagy varkocs szemkápráztatón hánykolódott, suhogott a válla körül. Én azokon a lovakon? Soha.
Kedves kisasszonyka, nem kell a lovakat komolyan venni. Nincsen azokban állandó karakter.
Mert miből ered a dolog? A tégla égetőnél ott van az a hóbortos szélmalom. Mert Istenem, egy városban mindennek lennie kell. A világ halad. Bizony, halad az, akárhogy nem akarja is Fajka szenátor uram. Hát, ott van, mondom, az a szélmalom. Én csináltattam, mert mindig csúfoltak bennünket, hogy vízünk nincs. Na jó, befogom hát a szelet, az őröljön.
Persze, hogy a lovak ezt nem így veszik.
Jó vérű felföldi lovak, és még sohasem láttak olyan óriási szárnyú állatot forogni a levegőben. Na hát, megijedtek és megbalandultak. Nem lehet azt tőlük rossz néven venni. De ha most kipárolok fejükből a félsz, szép csendesen hazaviszik a kisasszonykát, mint a parancsolat.
Nem, nem, én már félek ezektől a lovaktól. Milyen rettenetesek voltak. Ha látta volna, jaj, egy tapottat sem megyek velük, hiszen én magam gyalog is útra kelnék, de a szegény madám Krisbai...
Na csak az volna szép, szörnyűködött bravucsán, hogy gyalog eresszem el az én legkedvesebb papomnak az ő hugocskáján, azzal az ő piskóta lábacskáival. Az lenne csak.
Hogy ballagna a mi kis szentünk a hegyes köveken,
tip-top, tip-top az everlasting topánkába. Bizony azt mondaná az én kedves főtisztelendőm.
Na ugyan, komiszember a bravucsán barátom, akit én annyiszor megvendégeltem.
Tejbe vajba füröztöttem, hogy mégis így világnak ereszti a kedves kincsemet. Na csak az volna szép, inkább a tulajdon hátamon vinném el a kisasszonyt a glogovai parókiáig.
Veronka hálásan nézett bravucsánra. Gyurinak pedig az a gondolata támadt, hogy ha csak ugyan nem lenne a világon semmi jármű, és valójában háton kellene hazavinni a kisleányt, elbírná-e azt Mravucsán, és nem úgy fordulna a sor, hogy neki kellene vinnie. Hiszen Mravucsán már törődött, idős ember. És kíváncsian kezdte méregetni, megbecsülgetni a testi erejét, nézte a vállait, a melkasát. Mintha csak ugyan az lenne most a legégetőbb kérdés, hogy kiviszi hátán a Veronkát. Mravucsánt gyenge, hanyatló embernek találta, és mosolyogva vette észre, hogy ez szinte kellemesen érinti. El sem gondolná az ember, hogy a gondolatok mennyi léha irányban ágaznak ki, s milyen messziről levezethető csatornákon budjan ki az első csöpp a szerelemből.
Úgy-úgy, édes lelkem!
Igyekezett Mravucsán minden áron megnyugtatni a leányt.
Csak pihenje ki magát előbb, majd mindent kigondolunk, nem lesz semmi baj. Hiszen persze, hogy jobb volnának más lovak. De mit csináljunk? Itt bábaszéken nem tartanak az emberek lovat, csak ökröt. Magamnak is csak ökreim vannak. A hegy végre is hegy. A hegyekben nem való a ló, mert itt a ló is csak azt teheti, amit az ökör. Lépeget. Itt nem lehet parádézni, galoppozni, piszánkolni, hányni vetni a fejet, ez komoly vidék. Itt húzni kell, és erre az ökör való. A ló itt elkedvetlenedik, látván a cirkumstanciákat, Herkopáternek se nő meg, mintha mondaná, nem vagyok én bolond, maradok örökös csikónak. Ami itt ló van is, nem sokkal nagyobb a macskánál, úgy, hogy förtelem ránézni. Még sokáig szőtte, fonta volna a szavait, ledehoresztálva a lovak fajtáját a sárga földig, ha közben nem szól Gyuri. De hiszen nekem itt kocsim van, kisasszony, és igen szívesen viszem magukat haza. Megtenné! Kiáltott föl örvendetesen Mravucsán. Tudtam, hogy gavallér! Tehát miért nem szólt előbb az Isten szerelméért? Mert nem hagyott szóhoz jutni. Az igaz, nevetett Mravucsán kedélyesen.
E szerint elviszi? Természetesen. Még ha nem készülnék is éppen Glogovára. Oda megy, kérdé Veronka meglepetve. Igen. Ránézett a mélázó szemeivel, egy darabig elgondolkozva, aztán egyszerre megfenyegette a két ujjába gyerekesen. De ne csaljon meg. Gyurinak roppant tetszett ez a mozdulat, elmosolyodott tőle. Szavamra mondom, Glogovára szándékozom. Hát, velem jönnek? Veronka vidáman bólintott a fejével, s már-már szedegette a tenyerit, hogy tapsolni fog örömében, mikor a madám egyszerre megbozdult a fekvőhelyén, s nagyot sóhajtott. Ja, Istenem, a madám! Szeppent meg Veronka. El is felejtettem, hogy talán nem is lehet önnel menni.
Miért ne? Mondta az ügyvéd egyszerűen. A kocsi elég kényelmes, jól elférünk.
Igen, ám csak, hogy szabad-e?
Haza jönnie? Ki tiltaná meg?
Hát ön nem tudja.
Ki? Kérdé Gyuri csodálkozva.
Az illemszabályok, felelt félénken.
Gyuri felkacagott.
a kis buta.
Igen, igen,
bizonykodott hevesen, megneheztelve, hogy kinevetik, mert Mravucsán is vigyorgott. Az illemszabályok azt mondják, egy idegen férfi karját nem szabad elfogadni.
De a kocsi nem kar!
Pattant fel Mravucsán.
Hogy volna a kocsi kar? Akkor mindjárt két kocsi volna magamnak is. Szívecském, hagyjuk azokat a szabályokat a pakolba. Bába széken én csinálom a szabályokat, nem a francia frajlák. Én pedig azt mondom, hogy a kocsi nem kar, punktum.
Igaz, mégis beszélnem kell előbb a madámmal.
Hát tessék vele beszélni.
Veronka újból oda guggolt a díványhoz a beteg fölé hajolva, suttogtak egy darabig, s úgy tetszik az eredményből, meg egyes francia szavakból, amiket Gyuri füle elkapkodott, hogy Madame Krizbai osztotta a Mravucsán nézeteit. A kocsi nem kar, s aki már be van mutatva, nem idegen. Ennél fogva, úgy vélte Madame Krizbai, el kell fogadni a fiatalember szívességét.
Beszedelem idején különben sincsen etikett. A szép Montmorency Blankát egyszer tűzvészkor egy szál ingben vitte ki az ágyból Privardier Márki, s nem dőlt össze még csak a Notre Dame tornya sem emiatt.
Gyuri olyasforma türelmetlenséget érzett, mint a játékos az osztásnál, ha nagy tétje áll egy kártyán, míg végre megfordult Veronika.
Köszönettel fogadjuk el a kocsit,
szólt mosolyogva, gondol már magában, hogy bizonyosan azt tette volna ebben az esetben Montmorency Blanka is. Kapzsimó hósággal vette Gyuri a kijelentést. Lett legott szörnyű mehetnékje.
Sietek a kocsiért,
mondta a kalapját véve. De Mravucsán fürgén útját állta.
Oho, most esett már a kapa a kőbe. Abból semmi se lesz.
Bra primo.
Mert ha a kisasszony mehetne is,
bűn volna az asszonyságot ilyen betegen kocsira ültetni.
De nem is lehet, míg egy kicsit ki nem piheni az ijegységet és a horzsolást.
Ha a feleségem megkeni éjjelre a daganatot egy kis